Hogy zenei műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Életének 85. évében meghalt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend korábbi magyarországi vezetője, tudattal karitatív szervezet. Váratlanul elhunyt Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 57 éves korában érte a halál. Közösségi oldalán búcsúzott tőle Orbán Viktor miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, Potápi Árpád minden magyarért megharcolt, és most megpihent, Isten veled barátom, hiányozni fogsz. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, elment a magyar nemzetpolitika hű katonája, Isten veled Árpád. Délután elkezdődött az Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, az Európai Tanácsot alkotó vezetők értekezletének középpontjában az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus, a migráció, az Európai Unió versenyképessége, valamint a gazdasági helyzet áll. A napirendi pontok között szerepel Volodymyr Zelenszky ukrán elnök béketervének megismerése is, amelyről Orbán Viktor magyar miniszterelnök előzetesen úgy fogalmazott, hogy az kész tragédia. Zelenszky szerint már 10 000 észak-koreai katona van Oroszország által megszállt ukrán területen, ahol jelenleg oroszok képzik őket, és az ukrán elnök szerint Oroszország a fronton számol majd ezekkel a katonákkal. Szerint, ha ők részt vesznek a háborúban, akkor az az első lépés egy világháborúhoz, hiszen akkor már hivatalosan is belépett egy újabb ország a konfliktusba. A patrióták történelmi jelentőségű első csúcs találkozója jelezte, hogy a pártcsalád egyre erősebb befolyással bír Európában, jelentették ki brüsszeli közleményükben. Ebben egyebek mellett arról is írtak, vezetőik elítélik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője által az Unió tanácsának elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnökére múlt héten az Európai Parlamentben tett megjegyzéseit. Magyarország kitart azon álláspontja mellett, hogy Ukrajna NATO csatlakozása túl van a vörös vonalon, ez ugyanis a harmadik világháború kirobbanását eredményezné, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter egyebek mellett beszélt arról is, itthon ma 128 000 harmadik országból érkezett foglalkoztatott dolgozik, 71 000 üres álláshely van, amit nem sikerül betölteni. Leszögezte, hogy a kormány álláspontja továbbra is egyértelmű a kérdésben, a munkahelyeket vendégmunkások csak akkor tölthetik be, ha nincs rájuk magyar ember. A magyar kormány pragmatikus és patrióta külpolitikát folytat, erről is beszélt. Szijjártó Péter elmondása szerint a magyar külpolitikának három célja van a veszélyek korában, a béke erősítése, a nemzeti szuverenitás védelme, a gazdasági semlegesség elősegítése. Arról is beszélt, idézem, a jelenlegi lengyel jogállamisági helyzet jól mutatja az Európai Uniós vezetők kettős mércéjét, mivel ha Magyarországon tizedennyi történne, akkor az Európai Bizottság elnöke már a békefenntartó erők küldésére vonatkozó előterjesztését írná. Javuló kilátásokkal tervezik a jövő évi költségvetést, közölte a pénzügyminiszter a Portfólió Budapest Economic Forum 2024 konferencián. A kormány a GDP 3,4%-os emelkedésére, valamint a fogyasztás 4,3%-os és a beruházások 5-5,5%-os növekedésére számít, ismertette Varga Mihály. Kijelentette, nem készülnek arra, hogy új adókat vezessenek be, és már bejelentették 3, a légiforgalmi, a gyógyszergyártói és a távközlési extra profit adó kivezetését. A kabinet jövőre 8,6%-os bruttó bérnövekedéssel számol, a gazdaság bővülését segítheti a kiskereskedelmi forgalom jövőre várt 4-4,5%-os emelkedése. 5 év alatt 150 ezer lakásnak kell épülnie Magyarországon. Emellett megfizethető négyzetméter árakra van szükség, a lakáshitel kamatoknak pedig vissza kell térni 5% alá. Folytatódni fog a lakáselújítási program, ezúttal azonban a szegényebb települések lesznek a körben. 2028-ra el kell jutni az 1000 euró szintre a minimálbér tekintve és 1 millió forintos bruttó átlagkeresetre. A munkáshitel esetében 4 millió forint áll majd rendelkezésre 0%-os kamattal a fiataloknak. Duplájára kell emelni a hazai kis- és középvállalkozók részarányát a teljes exporton belül. Történelmi jelentőségű megállapodás kötött Svédországgal Magyarország a Gripenek közös fejlesztéséről, jelentette be a honvédelmi miniszter a közösség oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, bár a két ország sok dologban nem ért egyet, értékes, őszinte eszmecserét folytatott Paul Johnsonnal, a svéd védelmi miniszterrel. Kiemeltem, a svéd-magyar kapcsolatok, különösen Svédország NATO csatlakozása óta stratégiai szintre emelkedtek. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan lesz a napsütés majd a folytatásban, a szél helyenként ismét megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-3, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunkból. Isten népének teológiájával egy szinodális egyházért. Sajtótájékoztató a szinódusról. A pap, akire a világnak ma szüksége van. Emlékkonferencia Rómában boldog Pop Jevusko atya vértanúságának 40. évfordulója alkalmából. Elhunyt Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke. Imre atya, hát te is hazamentél? Páter Vértesaljai László megemlékezése. Kalitkába zárt egerek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 29. vasárnapra. Isten népének teológiájával egy szinodális egyházért. Sajtótájékoztató a szinódusról. Október 16-án délután teológus szakértők tájékoztatták a sajtóképviselőit a szinódusi munkálatokról, köztük Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja. Felszólalásában a teológiai lelkipásztori fórumok fontosságára mutatott rá, a helyi egyházakkal való kapcsolat, a püspöki szolgálat szerepe, a pápai primátus, a tudományos világgal való gyümölcsöző párbeszéd, és főként Isten népének teológiája mellett. Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, a Szinódusi Információs Bizottság elnöke, majd annak titkára Sheila Pires foglalták össze a végéhez közeledő ülésszak tevékenységét, amely elsősorban az Instrumentum Laboris utolsó részének megvitatására irányul. A 6. pálteremben elhangzott, hogy az egyháza kezdetektől fogva azokra a városokra, helyszínekre hivatkozott, amelyben élt, ahol a püspök szoros kapcsolatban állt az általa irányított területtel. Az egyháznak be kell laknia a digitális világot is, figyelembe véve az ott leselkedő veszélyeket. A csoportos megbeszélésekben felhívták a figyelmet a plébániákra, mint találkozási helyekre, de arra is, hogy fontos kreatívnak lenni és az egyházat más környezetekre is kiterjeszteni, például a digitális szférába. Meg kell határozni és erősíteni a meglévő szinodális struktúrákat, a helyi egyházak és a kontinentális egyházak közötti kölcsönös tapasztalatcserében, mindig az egységet szolgálva. Szó volt a pápa Péteri szolgálatáról a globalizált világban, és nem csak a katolikus egyház egysége kapcsán, hanem más keresztény felekezetekkel is, mint legfőbb erkölcsi és spirituális tekintély. A püspöki konferenciák kompetenciáját és tekintélyét is vizsgálták szinodális és missziós megközelítésben, ami a tanbeli, liturgikus, lelkipásztori, fegyelmi és adminisztratív területet érinti. A kérdés az, hogyan lehet újrafogalmazni missziós értelemben a helyi egyházak Isten népe részvételét egy korszakváltás idején, amely az emberi mobilitás, a kultúra és a digitális környezet világában tapasztalható. Szó volt továbbá a római kúria szerepéről a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció fényében, az egyetemes szinódusról, kontinentális egyházi ülésekről, szinódusokról és helyi zsinatokról. A szinódusi munkálatok beszámolója után Dario Vitali atya, a szinódus teológiai szakértőinek koordinátora beszélt, majd José San José Prisco kánonjogász. Őt követte Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, végül pedig Ormond Rás ausztrál teológus. A magyar nemzetiségű teológus nő, aki a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, illetve a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának tanára, elmondta, hogy a tavalyi ülésszak végén fölmerült, hogy a teológiára kevés figyelmet fordítottak. Idén a teológiai lelkipásztori fórumok segítettek a másik megismerésében, valamint az egyházi szinodális kultúra kialakításában, megadni az alaphangot a szinodalitás szabályozásához, Isten népe teológiájához. A teológia tudomány közössége ugyanis támogatni akarja egy szinodális egyház születését, hangsúlyozta Csiszár Klára. A fórumokon tárgyalt négy téma, a püspök szerepe és tekintélye a szinodális egyházban, a helyi egyházak és az egyetemes egyház kölcsönös kapcsolata, a pápai primátus, valamint a püspöki szinódus gyakorlása kiemelt fontosságú. A teológiai megközelítés pedig a misszió tárgyának, Isten népének a teológiája, mely gyakorlati következményeivel együtt lényegbe vágó. Tanulni kell más tudományoktól is, hiszen az egyház kiváló tudományos közösséget tudhat magáénak. Újságírói kérdésre válaszolva Csiszár Klára elmondta, hogy a posztkommunista országokhoz viszonyítva a német nyelvterületen a legmagasabb a teológiailag képzett világiak száma. A posztkommunista országok viszont nagyon sok lehetőséget rejtenek magukban, amelyek még kiaknázásra várnak. Példaként említette a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem négyféle teológiai fakultását, ahol ortodox, görögkatolikus, római katolikus és protestáns oktatás folyik. Ez egyedülálló laboratóriuma a szinodális egyháznak és az interdisziplinaritásnak is, ha az ott működő többi 19 kart is figyelembe vesszük. A pap, akire a világnak ma szüksége van. Emlékkonferencia Rómában Boldog Pop Jevuskó atya vértanúságának 40. évfordulója alkalmából. Amint arról már hírtattunk, a szerdai általános audiencia végén Ferenc pápa köszöntötte a lengyel zarándokokat, akik október 19-én emlékeznek Boldog Pop Jevuskó atya 1984-ben elszenvedett vértanúságára. Az évforduló alkalmából kedden konferenciát rendeztek Rómában a pap, akire a világnak ma szüksége van címmel a Pápai Gergely Egyetemen. Ferenc pápa köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd azért fohászkodott, hogy ez a boldog, aki azt tanította, hogy a rosszat a jóval kell legyőzni, támogassa a lengyeleket az egység építésében, amely az igazságon és az emberi személy méltóságának tiszteletén alapszik. 1984. október 19-én lesz 40 éve annak, hogy elrabolták és meggyilkolták a lengyel kommunista titkosszolgálat emberei a fiatal papot, aki ma az egység építésének, a hit, az igazság és a szabadság védelmének ragyogó tanújaként áll előttünk. Ő valóban az emberek között élt, nyájszagú pásztor volt, aki az egyház perifériáin élőket kereste, állapította meg az emlékkonferencián mondott felszólalásában Éva Csacskovszka lengyel történész. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Ez a rómaiaknak írt levélből vett részlet vált a vértanú pap lelki örökségévé. Így alakította át az embert és a világot. Nem harc, erőszak és gyűlölet által, hanem az igazság, a jóság és a szeretet eszközével, emelte ki a történész. Boldog Popjevuszko atya élete és tevékenysége arra emlékeztet minket, hogy mennyire fontos az igazságra törekedni a legellenségesebb körülmények között is, mutatott rá a konferenciát megnyitó beszédében Adam Kwiatkowski szentszéki lengyel nagykövet. Mindazonáltal üldözői mindent megtettek azért, hogy minél tovább rejtve maradjon a teljes igazság elrablása és halála körül. Még ma is vita tárgya a kutatók között, hogy mi is történt pontosan 1984. október 19-én. Ha pedig megkérdezik tőlünk, ki rendelte el meggyilkoltatását, valószínűleg nem tudnánk pontos választ adni, tette hozzá a nagykövet. Andrzej Grajewski, publicista és politológus, rámutatott, hogyha George Orwell tudott volna a vértanú pap drámájáról, egy fejezetet szentelhetett volna neki híres művében, az 1984-ben, mely a totalitárius rendszer anti-utópiáját mutatta be. Számos hasonlóság szerepel a brit író által leírt totalitárius világ és a népi Lengyelország valósága között, amelyben Popjevuszko atya élt és hirdette az evangéliumot. Tanúságtétele és vértanúsága messze túlmutat a lengyel határokon, az egész egyház öröksége. Ennek ékes szóló bizonyítéka, hogy erekjéi Rómában, a Tiberis szigeten álló Szent Bertalan bazilikában találhatók a kortárs vértanúk szentélyében. 2016-os temetése óta erekjéi előtt 23 millióan rótták le tiszteletüket a világ mintegy 140 országából. Minden földrészen tisztelik erekjéit, 1800 helyen, melyből 700 Lengyelországon kívül található. A világ minden részéről érkeznek tanúságtételek a közbenjárásáról szóló kegyelmekről. Életének 85. évében, október 17-én hajnalban elhunyt Kozma Imre katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Máltai Lovagrend káplánja, a Betegápoló Irgalmas Rend korábbi magyarországi vezetője. Imre atya, hát te is hazamentél? Most hallgassák meg Páter Vértesaljai László emlékező gondolatait.
Most csütörtök korán reggel kaptam a hírt Budapestről, hogy életének 85. évében, ma éjjel, elköltözött az égi hazába. Előttem járt mindig, vagy 15 évvel. Fel is néztem rá. Jól lehet, termetre alacsonyabb volt nálam. Mégis nagyra nőtt ez a mustármag, akire büszke az egész ország, de még a németek is, akiket ő egykor hazaengedett. Valóban, az úr szava szerint fává terebélyesedett, s jöttek sűrű rajokban az ég madarai, és fészket raktak ágai közt. A budai Szent Család plébánián, a máltaiak soraiban, aztán az irgalmas rendiek kórházában. Szép kerekszavú ember voltál köztünk Imre atya, s hogy forrásból meríts, gyakorta lelehunytad a szemed, hogy a szíveddel láss. Láttál, és láttattál. Most, ott a bárány előtt, már se kérdésed, se szavad, csak a régi bátorító és immár hálás mosolyod, mint a tanár úré, aki tegnap előtt kísértünk haza. Tanár úr, Imre atya, hát ti mind elmentek? Mi lesz velünk oszlopok nélkül? Tengernyi a baj, és mi mindnyájan kapaszkodni szeretnénk azokba, akiket, mint téged, titeket, erősnek tartottunk és tartunk. Imre atya, te Antiókiai Szent Ignác napján érkeztél haza. ha találkozol vele, és megölelitek egymást, köszönd meg a leveleit neki. Olvassuk azokat máig, és nem felejtünk, nem felejtjük a nekünk adott antiókiai Szent Ignácokat, Jelen és Istvánokat, és Kozma Imréket. Tanítványotok, Vértesajai László. Róma, Canisius Rendház, 2024. október 17-én, reggel 8 óra 30-kor.
Kalitkába zárt egerek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 29. vasárnapra.
A 8. Zsoltár tanúsítja, hogy az embert Isten dicsőséggel és fénnyel kronázta. Idézem. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Dicsőséggel és fénnyel kronáztat, fölébe emeltet kezed műveinek. Eddig az idézet. A Zsoltár eme egyértelmű és döbbenetes kijelentéseinek ellenére az ember mégis a másfajta dicsőségre, e világi hatalomra és fényre törekszik. Pedig mindenkiben ott ragyog Isten dicsőséges fénye, hiszen Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Mégis, miért kell nekem sokszor a másik fény, ez a mulandó? Azért, mert hajlamos vagyok félelmeimre hagyatkozni. Kísérletet végeztek egerekkel. Az egyik szobába helyeztek párat, s azok jól érezték magukat. Ettek, ittak, szaporodtak, jól érezték magukat. Egy másik szobába is helyeztek párat, s egy macskát is, amely zárkában volt, nem tudott kijönni. Míg az előbbiek szépen éldegéltek, ez utóbbiak tönkrementek. Elpusztultak, szaporodni sem tudtak, mert érezték, látták a macska közelségét. Hiába volt elzárva az a macska, bennük volt a félelem. Tönkrementek, mert a macska alatti terrorban éltek. A félelem az élőhit ellensége. Az élőhit ugyanis arról ismerhető fel, hogy a lehetetlent is megpróbálja. Ez azonban folyamatos, rendszeres gyakorlás szükséges. A hit gyakorlása olyan, mint izmaim folyamatos mozgatása, feszegetése. Ha feszítgetem, fejlődik, ha nem, elsorvad. Cselekvő hit csak akkor születhet, ha gyakorlok. Ez az élő, cselekvő hit vezet rá az élet lényegére, amelyről az évközi 29. vasárnap evangéliumában beszél az Úr Jézus. Az igazi uralom szolgálat. Szolgálat lehet minden, amit mindennapjaimban teszek. A konyhai munkától elkezdve, az utcaseprésen keresztül egészen az úgynevezett legnagyobb funkciók betöltéséig, minden, de minden. Ha ezeket a dolgokat nem végezném el, minden bizonnyal nagyon meglátszana. Ha pedig rendszeresen végzem, akkor munkálom magamban azt a bennem is lévő fényt, amit Isten egyre jobban felszínre akar hozni. Az igazi fény, Isten fénye bennem, a Szentlélek által. Ha felragyog a hit fénye, akkor már nem kell félnem a macska zárkájától, a gonosz fenyegető jelenlététől, mert nem tud semmit sem tenni. Isten mindig nagyobb, és nem enged meg többet, mint amit megbírok. Nem hagy cserben még akkor sem, ha sokszor a látszat az ellenkezőjét mutatja. Az Zebedeus testvérek különlegeset kérnek Jézustól. Egyik jobbjára, másik baljára üljön majd Isten országában. A többiek neheztelni kezdenek rájuk, mert lényegében ezek ketten rátapintottak a mindegyikükben, és a sokszor bennünk is rejtőző titkos vágyra. Különben nem neheztelnének rájuk. Jézus nem erre ad választ, hanem kiemeli a lényeget. A szenvedésben mindannyian részesülnek. Azt nem lehet megkerülni, hiszen az áldozatok útján jutok el a dicsőségbe, ahol látom Isten fényét. S akkor felismerem a magamét is ő benne. Akkor helyes ugyanis az életmódom, ha benne élek, mozgok és vagyok. Ez pedig nem megy hitgyakorlás nélkül. A hit olyan, mint egy pohár víz. Kezdetben a pohár is kicsi, ezért könnyű feltölteni, de a poharat újra meg kell tölteni. Az a víz, ami gyerekkorban elég volt, az nem elég felnőtt korban. Azok az ismeretek, amelyeket megtanultam kiskoromban, nem tart meg nagykoromban. Nem elég. Nem lehet abból élni. A hit nem elégszik meg a papír kereszténységgel. Jó a papír arra, hogy ne éljek vissza, de nem elég. Az igazi hit abban segít, hogy a bennem lévő fényt akkor hozzam ki igazán, ha szolgálok. Nem rabszolgálok, hanem szolgálok. Az Istennek tett szolgálat nem megfoszt, hanem gazdagít. Próbáljam ki minden nap újra és újra. Megéri.
Kalitkába zárt egerek. Sajgó Balázs atya emlékezését hallották az évközi 29. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a bűnökről beszélget Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2021. október 14-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival együtt. A mai műsorra egy nagyon nehéz témát választottunk, ami talán eltart még a következő héten is, ami mindannyiunkat érint, és mindenkinek van már tapasztalata róla, de nagyon sokszor félreértelmezzük, nem tudjuk helyesen értelmezni, és sőt még megfogalmazni sem tudjuk olykor. Hát ebben kívánunk ma valamiféle támpontot adni a kedves hallgatóknak. Mai műsorunk témája a bűn. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy... mi az, ami elsőre eszetekbe jut arról, hogy bűn? Mert ugye ez egy eléggé tág fogalom, tehát mondhatná valaki, hogy hát nagyon sok mindent lehet erről így elsőre is mondani. Mondhatná valaki, hogy hát nem nagyon tudunk róla nagyon mit mondani. De hát mégiscsak azért a tapasztalat és az évek, a rutin mindannyiunknak azért beleír valamit a szívébe, lelkébe, a múltból vagy a jelenből. És hát azért biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogyha azt mondja valaki nekünk, hogy magyarázd el nekem, hogy mi az a bűn.
Nekem a vakság és a mélypont jut eszembe róla, mert hogyha elkövetek bűnt, vagy ugye olyat teszek, ami az Isten kapcsolatom, vagyis hát ugye az Isten ellen van, az ő parancsai ellen, akkor azt az Isten kapcsolatom bánja. És nagyon észrevettem azt, hogyha ha nem jutok elgyónni, vagy nehezen veszem rá magam, ez inkább egyébként régebben volt rám jellemző, akkor elkezdem Istent nem látni az életemben, tehát megvakulok. És nem veszek észre dolgokat, tehát nem érzékelem az ő jelenlétét. A mélypont pedig azért mélypont, mert azok a hiány dolgok, amikkel itt a Földön együtt kell, mint szeretett hiány, vegyük például azt, és hogyha Isten, tehát az Isten kapcsolatunk a helyén van, tehát óvakodunk a bűntől, mondjuk azáltal, hogy az imány életünk az rendben van, tehát hogy akkor nem érezzük annyira ezeket a hiányokat, akkor Isten betölti az életünket. De ha a bűnt követünk el, akkor ez nem... saját magunkat fosztjuk meg attól.
Érdekes, amit Kriszta mond, nekem is elsősorban az jutott eszembe, hogy Jóisten parancsaival szemben döntünk. És a másik dolog, ami nekem még eszembe jutott erről, hogy a lelkiismeret szavát, vagy a lelkiismeret hangját, ugye a Szentléleknek a hangját, azt úgy elcsitítjuk magunkban, és akkor teret engedünk a bűnnek. Tehát én igyekszem most már egyre inkább tudatosabban odafigyelni erre, hogy ugye odafigyeljek arra, amit a Jóisten sugál, mert mindig segít, hogy kerüljük a bűnt, de hát ugye emberek vagyunk, és néha megtörténik az, aminek nem kellene megtörténnie.
A katolikus egyház katekizmusa a bűnt a következőképpen határozza meg. Azt mondja az 1849. pontban, hogy a bűn az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás miatt megsebzi az ember természetét és megtámadja az emberi szolidaritást. Meghatározása szerint tett vagy szó vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Hát ez egy ilyen komplex vagy komplikált meghatározás, definíció, amit a katekizmus ad, de gyakorlatilag benne van minden, amit elmondtatok, hiszen benne van ugye az a fajta lelki vakság, amit Kriszta, te mondtál az előbb, és benne van ugye a Szentlélek hangjának az elnyomása, a lelkiismeret hangjának az elnyomása, amit ugye Timi mondott nekünk, hiszen azt mondja, ugye ez a pontja a katekizmusnak, hogy alapvetően elveszi a bűn az embertől a szolidaritást, az együttérzést, vagyis önzővé teszi. Ez nagyon-nagyon fontos, amit Kriszta mondott, ugye, hogy saját maga felé fordítja az embert. Tehát ugye helytelen, hiszen a főparancsban tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten felé kell fordulni, egész értelmünkkel, teljes erőnkkel, illetve a felebarát felé, akit legalább annyira kell szeretni, mint saját magunkat. Tehát pontosan meghatározza Jézus, hogy az önmagunk felé való fordulás és csak magunkkal foglalkozás, hogy ez a bűnnek a legszélesebb útja, amikor az ember önzővé vagy egoistává válik, és pont ezt mondja ez a meghatározás, hogy elveszi a bűn az ember együttérzését, illetve azt mondja, hogy helytelenül kezd el ragaszkodni bizonyos dolgokhoz az ember. Úgy ragaszkodik a rosszhoz, mintha az jó lenne. Ez a második pont. Aztán a harmadik pont azt mondja, hogy egy szó vagy tett, vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Amikor az ember tudatosan szembe megy az Isten akaratával, gyakorlatilag ez is elhangzott. Tehát, hogyha a nagyon hivatalos meghatározását vesszük alapul, akkor látjuk azért, hogy az emberi tapasztalat és a természetes hitérzék, mondhatjuk így is, már rögtön ráérez arra, hogy mi is tulajdonképpen a bűn. Egy másik nagy kérdés, hogy hogyan lép be az ember életébe a bűn? Hogy határozzuk meg azt a folyamatot, amit olykor látunk saját magunk, vagy a másik ember életében? Mit jelent az, hogy valaki bűnt követ el?
Az életemben korábban, hál' Istennek most már ez nem jellemző, úgy követtem el leginkább bűnt, és akkor lettem visszaeső, mondjuk ugye egy-egy Jónás után, hogyha az Isten kapcsolatom, tehát elkezdtem Istentől eltávolodni, és az imádság elmaradt az életemben. Pontosabban az imádság elmaradt, és ugye így kezdtem el eltávolodni Istentől. Tehát, hogy amikor a világ dolgai átveszik Istenét, akkor nem Isten van az első helyen az életemben, hanem minden más az előtérbe kerül, minden más elé helyeződik, és a szegény hiába kopogtat, meg nyújtja a kezét, hogy de Kriszta, léci, ne engedd el a kezem. És ugye hát, és sajnos ezt nagyon sokszor megtettem, és ilyenkor persze nélküle, hogyha nélküle élünk, akkor bűnt követünk el. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik folyamatosan bűnben élnek, még nem ismerik igazán Isten szeretetét és irgalmát és igazságosságát sem, és ezért nem, tehát gyenge még az akaratuk, hogy szabad akarattal Isten mellett döntsenek, akkor bűnt követnek el. Szerintem.
Érdekes, csak így gyorsan visszakapcsolva Krisztához még Timi megfontolja a mondandóját. Ugye a következő pont, illetve nem a következő, hanem ez egyet tovább található pont, ugye a érdekes, ugye az 1850-es, illetve az 1852-es és 53-as pont a katekizmusban majdnem ugyanazt mondja, amit Krisztus elmondott az előbb, ebből is szeretnék idézni. Azt mondja, hogy az emberi szív a bűnök székhelye. Tehát ugye olvassuk az evangéliumban is, hogy ugye minden a szívből indul el, hogyha a szív nem egészséges, ha a szív nem tiszta, akkor gyakorlatilag rossz tanács jön a szívünkből, vagy nem az Isten hangját halljuk belőle, hanem a bűnnek a bíztatását gyakorlatilag. Azt mondja, hogy a bűn gyökere az ember szívében, szabad akaratában van az Úr tanítása szerint. Nagyon érdekes, ugye a szabad akaratot említve, hogy az ember megkapta azt a hatalmas felelősséget, hogy hozhat döntést. Tehát teljesen szabadon hagyja Isten az embernek a döntését, és hogyha valaki bűnt követ el, azt általában teljesen tudatosan és szabadon hozza meg ezt a döntését. Tehát nem kényszeríti a bűnre rá senki. Persze van ilyen is, de ez a ritkább verzió, amikor valakit rákényszerítenek, mert hát nem olyan a közeg, amiben élünk általában, hogy nagyon sok bűnre rá kényszerítsék az embert, bár van rá nagyon sok példa. De nyilván a bűnnél ugye mindig tudjuk a jól bevált régi meghatározást, hogy mi a bűn, ugye az, amit tudva és akarva követel az ember, tehát a külső erőszak hatására elkövetett cselekedetek azok nem mindig minősülnek ugye olyan súlyos bűnnek, mint hogyha az ember tudatosan követte volna el azokat. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, amit hallottunk, ugye a szabad akarat, és az, hogy az ember elhagyja az imádságot. Hát ez volt egy nagyon kulcsmondat itt ebben a részben, ugye ennél a kérdésnél, hogyha elhagyja az ember az imádságot, mindig sokkal nyitottabb a bűnre. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy ne hagyjuk el az imádságot, még akkor sem, hogyha nincs kedvünk hozzá. Ez is egy érdekes megállapítás. Nagyon sok ember mondja, hogy van, amikor már annyira fáradt, vagy annyira türelmetlen, hogy ő már nem tud leülni, és akkor hosszú órákon keresztül imádkozni, vagy még egy fél órát sem. Inkább nem mondja el az imádságot, inkább abba hagyja, inkább nem is kezd bele, mert tudja, hogy vagy belealszik, vagy elfárad benne, stb. És akkor utána meg is állapítják, hogy hát bizony-bizony, elhagytam az imádságot egyszer, aztán elhagytam kétszer, háromszor, és bizony sokkal könnyebben jöttek az életembe a bűnök. Tehát nagyon-nagyon fontos az Isten imádása, ugye, amit az imádság szó jelent, ugye, ha nincs meg az életünkben, hogyha ez hiányzik az életünkből, akkor gyakorlatilag teljes mértékben kinyitjuk a kapukat a gonosz téleknek, az ördögnek, hogy az ő kísértései helyet kapjanak az életünkben, és hát ezzel válaszolunk rá, hogy nem imádkozunk, hogy itt vagyok, jöhetsz, és akkor hozzuk sorra a rossz döntéseket. Nem tudom, Timi, hogy neked a tapasztalatod mondjuk a te életedben, ezt hogy fogalmaznád meg a te tapasztalataid alapján?
Hát én azt vettem észre, amit Kriszta is mondott, hogy amikor elhagytam az életemből a rendszeres imádságot, akkor érkeztek folyamatosan azok a kísértések, bűnre való hajlamok, és olyan nagyon szépen meg tudtam magamnak magyarázni, hogy hát ez még belefér. Vagy amikor például most, amit említettél az imádságról, hogy tényleg jaj, de fáradt vagyok, nem baj, majd holnap bepótolom, de holnap biztos, hogy megint történt valami, illetve nem holnap, másnap történt valami olyan esemény, ami befolyásolta azt, hogy aznap sem végeztem el például. És amikor lelkiismeretvizsgálatot tartottam, akkor olyan szépen rávilágította Jóisten arra, hogy látod, na, itt és itt voltak azok a pontok, ahol a bűnt beengedted az életedbe. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, ahogy Kriszta is mondta, rendszeresen imádságos életet éljen, és a lelkiismeretvizsgálat szerintem nagyon-nagyon fontos.
Tehát nagyon fontos, újra ismétlem, amit ugye mondtak itt a beszélgető társaim, ugye tehát a rendszeres imádság, lehet ez reggel, este, akár napközben egy-egy fohász, a lényeg az, hogy ne felejtsünk el Istennel állandóan kapcsolatban lenni és maradni, ez nagyon fontos. Ott vannak az okostelefonok, ott van mindenféle eszköz, amely már fel is olvassa nekünk, tehát még olvasni sem kell igazából, mert most már ilyen applikációk is vannak, ami fölolvassa a Szentírást, az evangéliumot, a zsolozsmát, az egyháznak a különböző imádságait, amelyek ugye eszünkben tartják, hogy kivel is kell nekem elsősorban kapcsolatban lennem. Aztán ugye itt vannak a családi imádságok például, aki megteheti, akinek ott van a családja, imádkozunk-e a családjainkkal, ami biztos, hogy a családot is megerősíti. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatot, Timi, hogy ez az esti közös imádságotok, ez ad-e erőt nektek a családnak?
Hát mindenképpen, tehát egyrészt ugye miután ez egy kialakult szokás, ez fontos dolog, tehát tényleg úgy van, hogy ha már valaki nagyon fáradt, akkor is szól, hogy gyerünk, menjünk, imádkozzunk közösen, és akkor csak utána ér véget a nap. Tehát most már tényleg elképzelhetetlen, hogy enélkül zárjuk le a napot.
Igen, tehát ez is egy jó példa arra, hogy lehet ilyen pozitív szokásokat is kialakítani az embernek, nem csak az, hogy foci meccset nézünk, mert az a kötelezőbb esti program, hanem lehet ugye ilyen pozitív dolgokban is hagyományt alkotni, és újjá tervezni, újjá szervezni napunkat, sohasem késő, ez nagyon fontos. Aztán a következő témánk, illetve a következő pont, amit fontos így a mai műsor végére megbeszélni, ugye a bűnöknek a fajtái. Általában mindenki ismer két bűnfajtát, ugye? Csak nem biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy melyik micsoda. De ezt mindenki tudja, hogy van a halálos bűn, és van a bocsánatos bűn. Na ezzel is mindig kavarodásban vagyunk, hogy tulajdonképpen mi is az a halálos bűn, mi a súlyos bűn, mi az, ami nem halálos bűn. Ugye van, aki azt mondja, hogy a bűnöknél nem érdemes mérlegelni, bűn, ez van, így jártunk. Ez a megközelítés is valamilyen szinten jogos, hiszen egyszer egy atyától hallottam nagyon szellemesen, hogy ugye mi a különbség a súlyos bűn vagy a halálos bűn között. Azt mondja, hogy ha nagyon egy ilyen gyakorlati képpel méricskélnénk, akkor csak egy kicsikét rúgok bele a jó Istenbe, vagy egy nagyobbat rúgok bele a jó Istenbe. De a lényeg az, hogy belerúgtam. Tehát, vagy a másik ember, vagy hogy ezért nem érdemes méricskélni, mert most egy kicsit húzom meg a fülét, vagy nagyon meghúzom a fülét, meghúztam. Tehát gyakorlatilag ugye itt nem a méricskérésen van a lényeg. Az egyházban mégis kialakult ez a szokás. Nézzük meg, hogy mit mond a katekizmus, és hogy hát ha el tudunk az alapján igazodni, mégiscsak, hogy egy ilyen fogalmat ki tudunk a homályból emelni, hogy mit is jelent az, hogy halálos bűn vagy súlyos bűn. Azt mondja a katekizmus, halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtételt a Szentírásban is megfigyelhetjük, de az egyház hagyományában vált általánossá. Az emberi tapasztalat alapján. A halálos bűn Isten törvényének súlyos megsértése, mely lerombolja az ember szívében a szeretetet. Az embert elfordítja Istentől, végső céljától és boldogságától, azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. Hú, egy hosszú mondat, de benne van minden. Gyakorlatilag az az ember követel súlyos bűnt, aki az életében az eszközöket, vagy éppen az embereket, vagy bármilyen más dolgot, ami kisebb, mint az Isten, elé helyez, vagyis helyet cserél az életében a helyes értékrend. Megcserélődnek a dolgok, megcserélődnek az értékek, és az Isten csak egy lesz a sok közül. Tehát ez egy nagyon súlyos bűn az ember életében, amikor az Isten csak egy valami lesz a sok közül, a sok tárgy között, vagy a sok program között, ugye, nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, atya, hát mi vallásosak vagyunk, de nem érünk el a templomban, mert annyi programunk van, meg kirándulunk, meg dolgozunk, meg mit tudom én. Tehát gyakorlatilag az Isten is egy program, és akkor néha, amikor úgy hozza ki az idő, vagy a lépés, akkor eljönnek a templomba, amikor belefér. De amúgy vallásosak vagyunk, csak éppen nem érünk rá arra, hogy a jó Istennel foglalkozzunk. Na most itt ugye ez egy nyílt kapu ismét a bűnök sokaságának, mert nem csak azért, mert a 10 parancsolatban is ott van, hogy az Úr napját szenteld meg, hanem azért, mert rögtön felfedezzük, hogy valami más fontosabb lett, mint az Isten. Nagyon érdekes gondolat ez. Azt mondja az 1857. pontja a katekizmusnak, hogy ahhoz, hogy egy bűn halálos legyen, három dolog együttes megléte szükséges. Az első, hogy halálos bűn az, aminek súlyos tárgya van. aztán a második azt mondja, hogy amit teljes tudatossággal követtek el, illetve a harmadik ilyen pont, hogy megfontolt beleegyezéssel. Tehát ugye, amit az elején is mondtam, hogy súlyos bűnre nem lehet kényszeríteni, vagy nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát a másik is azt csinálja, de hát ő mondta, ő bíztatott rá. Tehát ahhoz, hogy valaki súlyos bűnt kövessen el, ugye teljes tudatossággal, teljes beleegyezéssel, ugye kell elkövesse azt a bűnt, és nagyon súlyosnak kell lenni annak a bűnnek a tárgyának. Ekkor beszélünk súlyos bűnről. Tudtok esetleg erre valami példát vagy tapasztalatot mondani, hogy súlyos bűnökkel kapcsolatban mi a ti tapasztalatotok, vagy esetleg ez hogyan van jelen a ti gondolkodásotokban egyáltalán?
Tehát, hogyha valakinek nincs rendben az Isten kapcsolata, akkor azonnal megjelenik a bűn az életében, és a katolikus egyház ebben segít, hogy eligazodjunk abban, hogy ilyenkor ugye milyen bűnt követünk el.
Így van, és nagyon fontos itt újra visszakanyarodni még az elejéhez, ugye amit pontosan te mondtál, ugye a lelkiismeretvizsgálat. Tehát, hogyha az ember újra és újra nem tart lelkiismeretvizsgálatot, egy idő után elfelejti, hogy hát neki is lehet bűne. Ugye nagyon sokan, amikor jönnek gyónni, ezt nagyon tetszik nekem mindig, atya, nekem nincs is bűnöm. És akkor mindig kérdezem, hogy hát akkor miért tetszett bejönni a gyóntatószékbe? Ugye egyszer mondta egy atya, hallottam egy prédikációban, egy néni bement hozzá gyónni, és akkor mondta, hogy hát atya, kérem, nekem nincs is bűnöm, és akkor kilépett a gyóntatószékből az atya, és akkor megfogta a nénit, kivitte a templomba, és akkor mondta, hogy lépjen fel az oltárra. Oda tett egy széket neki, és akkor a néni az meghökkenve kérdezte, hogy hát miért lépjek fel az oltár? És azt mondta, akinek nincs bűne, annak az oltáron a helye, tessék fellépni a Mária szobor mellé. És akkor a néni ránézett, rögtön eszébe jutott, azt mondja az atya, legalább 4 bűn, úgyhogy szépen visszasétáltak a gyóntatószékbe. Tehát néha kell egy ilyen ütős, szemléletes példa, hogy az ember ne bízza el túlságosan magát. Ugye a másik probléma, pontosan ez a lelkiismeretvizsgálat, hogy nagyon sokszor például gyónni is úgy megyünk el, hogy nem készülünk föl. És úgy beestem a gyóntatószékbe, hát az olyan gyónás is szerintem, tehát ott nem is tud az Isten hatékonyan működni, tehát jó feloldozás megvan, meg mit tudom én, de a folyamat nem alakul ki. Tehát ugye ahhoz, hogy érvényes legyen a szentgyónás, kell a tudatosság, kell a bűnöknek a bánata, tehát az, hogy teljesen, teljes szívemből bánjam, ahogy az imádságban is mondjuk, ugye a töredelmes bánat. Tehát nem tudom, hogy aki csak úgy hirtelen beesik egy gyónásra, mondjuk mennyire bánja, vagy mennyire van egyáltalán ideje felkészülni arra, hogy megbánja valóban azokat a bűnöket. És hát ilyenkor elbízza az ember magát, és akkor jön az, hogy hát, atya, nekem nincs is bűnöm. Ugye, tehát nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk, hogy ha akár súlyos bűnünk nincs is, akkor tudjuk ezt megfogalmazni, hogy súlyos bűnöm nincs. Tehát ez is sokkal helyesebb, ha valaki azt mondja a gyónásnál, hogy eljöttem gyóni, de halálos bűnöm vagy súlyos bűnöm nincs. Vannak apró bűneim, amiket szeretnék meggyóni, de azt az ember azért elég magabiztosnak kell legyen ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem egyáltalán nincs bűnöm. Tehát ez egy veszélyes kritérium. Tehát hallottuk ugye gyakorlatilag a súlyos halálos bűnnek a meghatározását. Azt mondja a katekizmus ugye, hogy az elkövetéshez, tehát teljes ismeret szükséges, ezt jelenti az, hogy beleegyezek. Ismerem annak a súlyosságát, ismerem annak a következményeit, és mégis megteszem. Ez a súlyos bűn. Nagyon-nagyon fontos, hogy emberi életünket ne pazaroljuk el arra, hogy a bűnök között válogatunk, és egyet-egyet elkerülünk, a másikba meg szépen lassan beleegyezünk, azért, hogy valakinek megfeleljünk. És akkor így összefoglalva a műsor végén a ma hallottakat, ugye nagyon-nagyon fontos, most így visszafelé, lépkedve az elejéig, hogy nézzünk szembe önmagunkkal. Ez az első lépés. A másik lépés, hogy gyakoroljuk a lelkiismeretvizsgálatot. Azért, hogy ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy tükörbe nézzünk újra és újra. Aztán kezdjük el a rendszeres imádságot. Nagyon-nagyon fontos lépés, a következő lépés, ugye kezdjük el a rendszeres imádságot. Mert imádság nélkül, ugye ahogy Kriszta fogalmazta nagyon szépen az elején, az ember lelkileg megvakul. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság által engedjük, hogy erősödjön bennünk a Szentlélek hangja. Ilyen is van, hát nyilván ez a ritkábbik verzió, de gyónásban már ilyet is hallottam, hogy jaj, hogyha nekem olyan erős a lelkiismeretem, hogy már szinte zavar. Ugye hát ez a jobbik változat. Mindig megnyugtatom azt, aki ilyet mond, hogy az a jó, hogyha ilyen erős a lelkiismerete, mert addig nincsen bajban, mert figyelmezteti az Isten a Szentlélek által, de van, aki egyáltalán nem hallja a lelkiismeretének a hangját, és ez sokkal nagyobb probléma, mert ma a társadalom nagy része ilyen. nem hallja, nem tudja a lelki ismeretével az Istennel, ami a szívéből szól, vagy aki a szívéből szól, fölvenni a kapcsolatot, mert nem imádkozik, mert elhagyja az Isten útját, és ezért szépen a lelki ismerete csendben van, el van csendesítve. Tehát éppen ezért fontos a rendszeres imádság. Tehát, hogyha összeszeretnénk foglalni a mai műsorunkat, ugye, akkor így tudnánk megtenni. Buzdítjuk, biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy merjük megtenni azokat a lépéseket, amelyek engednek minket szembenézni a bűnökkel. Az elhatározás nélkül soha nem fogunk megváltozni. Tehát ez a másik nagyon fontos szempont, hogyha az ember nem akar változtatni, nem akar változni, akkor nem is fog. Csak akkor tud szent lenni, hogyha ő is akarja. Csak akkor tud jó ember lenni, hogyha ő akarja. Tehát nem fog helyettünk senki bűnbánatot tartani, nem fog helyettünk senki szenté válni. A mi szabad döntésünk ez, hogy szentek akarunk lenni, vagy sem. A mennyországba akarunk kerülni, vagy nem. Isten meghívott minket, viszont a döntés a mi kezünkben van. Hát ehhez a döntéshez kívánunk mindenkinek nagyon sok áldást, sok kegyelmet Istentől, és szép napot, szép hetet mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a bűnökről beszélgetett. Műsorunk a 2021. október 14-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen a mai adásunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a kultúrkör. Műsorunk elején a Miskolci Kulturális Központ októberi programjait ismertetjük. Majd Kaiser László íróval beszélgetünk a közelmúltban megjelent Érték és teljesítmény című könyvéről. Ezután az EGRI EKMK szakköreit mutatjuk be, valamint a Bródi Sándor könyvtár október végi programjairól is szólunk. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. Ebben dr. Sándor Ildikó néprajzkutatóval, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportja vezetőjével beszélgetünk. 3:05 a Segíthetünk című adásunkban a cigánypasztorációs referensek Miskolcon és Sajó Petriben megrendezett találkozójáról hozunk 3 előadás részletet. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A mi atyánk Jézus imája, minden benne van. A mi atyánk egyetemes ima, a gyermekek imája, a bizalom imája. Ez a nagybetűs ima. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5:00 után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kléz Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az értelemért könyörögtem, s már az enyém. Imádkoztam, s a bölcsességnek lelke szállt rám. Ez trónoknál és országoknál több nekem, minden gazdagság ehhez képest semmiség. Olvasom a bölcsesség könyvében. A Az igazi élet a léleknek légzése Isten jelenlétében és a szívnek figyelme az örökké valóság hangjaira. Születés és növekedés az Isten szavából, szilárd bizalom az életünk fölé magasodó, kegyes és jóságos gondviselésben. Szegénység, amely Isten gazdagságából merít, elfogadni és továbbadni. Tevékenység, amely ugyanakkor mélységes nyugalom, és nyugalom, melyből szüntelen csorog a tevékenység. Hogy az ember valamivé legyen, ahhoz fordul, aki teremtette. Mert ha tőle távolodik, elhidegül, ha hozzá közeledik, felhevül, tőle távolodva elsötétül, hozzá közeledve megvilágosodik. Akitől van ugyanis a léte, annál van jó léte is. Krisztus követésére szólít minket. A követés egyben utat is jelent. Jézus követése persze a szó eredeti értelmében követés, vagyis a keresztény nem össze-vissza valamerre bolyong. Egyedül és kizárólag azért van úton, mert őt egy szerető valaki erre az útra hívta. Krisztus az embert választás elé állítja. Két út áll előttünk, melyek két különböző kapuhoz vezetnek. A szűk kapu és a keskeny út az örök életbe vezet, míg a széles kapu és a tágas út a kárhozatba visz. Továbbá nem tekinthető ez az állapot egyszerűen fejlődésnek, mintha a keresztény még éretlen lenne, és ezért van úton. Az út már döntéssel kezdődik, ami azt jelenti, az út kezdete döntő állomás, mely már az ítéletet is tartalmazza. Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged, hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a lélek békéjében találkozhassunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítod,